A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Fiabcsikán Attilával, az Alteo NRT vezérigazgatójával a nap vendége műsorunkban. Ott tartottunk, hogy az energetikai piacnak az egészét le tudja fedni bizonyos formában a társaság. Részben a Covid-krízishez, részben a háborúhoz, részben egyszerűen az energetikai piaci változásokhoz kapcsolódó környezetben ti az elmúlt években nagyon dinamikusan tudtatok reagálni. És tulajdonképpen, ha megnézzük a tavalyi profit szintet, de a bevételi szinteket is, akkor egy óriási növekedést lehetett látni, egy teljesen más dimenzióba került az eredménytermelés. Merő képesség. Jogosan merülhet fel a részvényesekben, hogy mire fogjátok fordítani majd ezt a jelentősen megnövekedett készpénztermelést, egyáltalán mennyire állt vissza a piac, ugye az idei első fél évben, 9 hónapban azért azt lehetett látni, hogy valamennyire normalizálódott az energetikai piaci helyzet, az áraknak az ingadozása. Mire számíthatnak a részvényesek, várható-e például változásra az osztalékpolitikában, vagy más irányban gondolkoztok?
Egyik oldalról elkezdett konszolidálódni a piac egy kicsit, és hogyha a volatilitást nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy valóban visszaállt a piac, ahogy mondtad. Az a rémálomszerű és majdnem egy kezelhetetlen volatilitás, amikor napon belül az átlagos villamosenergia kereskedelmi szerződési fedezet szintnek a háromszorosában tudnak mozogni az árak, és amikor 5 percre lehetett kötelező ajánlatot adni valakinek, ezzel szál Istennek ennek most vége, reméljük, hogy örökre, de legalább egy időre, ugye never say never alapon ugye nem mondhatjuk, hogy valami örökre tart, de egy biztos, hogy megnyugodtak egy kicsit a piacok, viszont egy magasabb szinten nyugodtak meg, mint voltak, ami azért mindenképpen picit átértékeli a helyzetet, és átértékeli a hosszabb távú modelleket is, illetve azt is látni kell, hogy nem lesz már az emberi tudatban soha többé az energetika az, ami régen volt. Tehát én még néhány évvel ezelőtt mindig el tudtam mondani, az egy ilyen kicsit ilyen tankhajó jellegű üzlet, hogy 2 kilométer alatt áll meg 1,5 kilométer alatt fordul, és baromi stabil, és nagyon szépen halad, és ugye néhány évig tartanak a beruházások, után meg évtizedekig tartanak a megtérülések, de viszont ugye ezért cserében nagyon attraktív tud lenni, és biztonságos. Hát ugye az a jó hírem, hogy ennek egy része megmaradt, mert továbbra is ez egy fundamentális alapon lévő üzlet, és ilyen szempontból magasabb, sokkal magasabb biztonságú, mint sok minden más. De azért gyorsabban változik, nem jelentünk már olyanokat ki, hogy néhány évre előre biztosan lehet látni. Megint azt mondom, hogy a kompetenciának van óriási jelentősége. Hogy ahogy, mint az autóvezetésnél egy hegyi úton, hogy nem fogod tudni fejből előre az összes kanyart, hogy mi fog következni, mert nincs melletted valaki, aki megmondja, ugye, hogy mikor mi lesz, mert nem rally versenyző vagy, viszont tudsz autót vezetni, és látod a kanyart magad előtt, akkor tudod, hogy milyen sebességgel és milyen sebességi fokozattal kell abba bemenni, és ma ez a lényeges stratégiának is, hogy olyan kompetenciát építs ki, ami megfelelő válaszokat tud adni a kihívásokra, és megfelelően tudja használni azt az őrületes technológiai fejlődést, amiben viszont benne vagyunk. Mert ami viszont változik, és amit mondtam, hogy nem lesz ugyanolyan, de ez nem rossz hír, az alatt azt értem, hogy gyakorlatilag egyik oldalról az energetika stratégiai szintre emelkedett most már mindenhol. Tehát én azért a karrierem elején nagyon sokszor találtam meg az energetikust a Z-épület alaksorának a legvégén, hogy így mondjam, és elvittem a vállalatvezetőknek bemutatni, hogy ő az energetikusotok, ezt egy kicsit karikírozok persze, de nem vagyok nagyon messze az igazságtól. Ma azért a headquarterben a boardroom mellett ülnek, és mindenki látja, hogy milyen szerepük van, akár az ESG szempontok szerint, feladatossági szempontok szerint, hogy vállalhatatlan, ha valaki ebben nem tudatos, akár egész egyszerűen költséghatékonysági vagy ellátás biztonsági szempontok szerint. Ma a pandémia, a háború, az árvolatilitás megtanította a cégeknek azt, hogy ezzel bizony foglalkozni kell. És ez nekünk lehetőségeket jelent. És ugyanez igaz Magyarországra is, és ugyanez igaz a világra is, az ország stratégiák is változnak, sokkal magasabb szintre, és sokkal nagyobb tudatosságra, és sokkal komolyabb politikailag is, akár komolyabb fontosságra tett szert az energetika, mert az ellátás biztonság, a költséghatékonyság, a fenntarthatóság 3-as célrendszere együtt létezik, és erre ma már válaszolni kell, nem lehet áttenni a jövő hétre.
Ez biztos, hogy voltak, akik felismerték, hiszen nem titok az, hogy az idei év egyik nagy eseménye a társaság életében az, hogy új tulajdonosok kerültek a Wallis csoport helyére, és amit azért ti folyamatosan mondtok, az, hogy az új tulajdonosok azok bizonyos bővülési lehetőségeket adtak ehhez az egész egyébként is már bizonyított mixhez és koncepcióhoz. A stratégiai irányokba már eddig is mit tudott profitálni ebből az Alteo?
Az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztunk, nagy stratégiai és szinergia munkacsoportok csináltak igen-igen komoly elemzéseket arról, hogy egyáltalán ebből a rengeteg lehetőségből mivel érdemes kezdeni. Mert nagyon sok lehetőséget hoznak ezek a kooperációk, csak ha csak abba belegondolunk, hogy a MOL Magyarország legnagyobb vállalata, illetve a régió egyik legnagyobb vállalata, egy globális méretű cég, és hogyha egy diversifikációs, egy ESG stratégiában mi segíteni tudunk, vagy szerepet tudunk vállalni, akkor az mindenképpen elképesztő méretű lehetőségeket jelent. Miközben azt is hangsúlyozom, és ez nagyon fontos feladata az Alteónak, hogy ez nem a helyett van, amit eddig csináltunk, hanem az eredeti stratégia megvalósítása és az, ami sikeressé tette az Alteót, annak a további folytatása és további szélesítése az egy abszolút feladat marad, és ezért mondjuk azt, hogy a stratégia ilyen szempontból nem változik, de továbbra is a szabályozói piacokon, a megújulós piacokon nagyon keményen szeretnénk szerepet vállalni és szeretnénk fejleszteni, illetve az összes többin is most nem sorolnám végig, de pluszban jönnek lehetőségek ezekből az együttműködésekből, a szinergiákból. Ugye ennek az a sajátossága, hogy egy ilyen tőzsdei cégnél az ember rengeteget tud úgy dolgozni, hogy kívülről nem látszik semmi, mert ugye a szabályok miatt ugye bejelenteni akkor lehet valamit, amikor már valóban létezik. Úgyhogy most annyit tudok mondani erről, hogy mi azért már eléggé sok mindent látunk, és az a cél, hogy igen, igen szórakoztató a szó, nem felelőtlen, hanem ígéretet tartalmazó értelmében éveket tervezünk a vállalat életében.
Amikor egy ilyen nyilvános vételi ajánlat bekövetkezik, akkor azért azzal óhatatlanul számolni kell, hogy a részvényeknek a likviditása az egyébként csökkenni tud, értelemszerűen mérséklődik a közkészhányad. Mi az, amit ebbe az irányba egyébként tenni tudtok? Egyáltalán hogy látjátok a befektetői visszajelzésekből, vagy akár a részvénykönyv alapján milyen változásokat hoztak az azóta eltelt hónapok? Mik az elvárásai a befektetőknek ezen a téren, hiszen úgy fogalmaztam korábban, hogy maga a cégméret az már mindenképp bizonyos külföldi befektetők, nemzetközi befektetők számára is érdekessé teheti az Alteót, mint befektetési sztorit.
Én azt gondolom, hogy az első lépés az mindenképpen az, hogy az ígéretekből bizonyítékok legyenek, tehát amit az előbb elmondtam, hogy milyen izgalmas idők elé nézzünk, ez tényleg történjen is meg tudjuk csinálni ezeket az üzleteket, ugye szintet tudjunk lépni. Az elmúlt néhány hónapban, hogy tulajdonos váltás után azért a részvényárfolyamunk az inkább stagnált, amit én úgy értelmezek, hogy egy kivárás van. Eddig azért volt egyfajta vonal, és most, hogy a befektetők kivárnak, hogy akkor mi fog történni. Ennek a kezelésének a legjobb módja az nem a szavak szintjén van, hanem a tettek szintjén, tehát kell, hogy lássák, hogy mi történik a vállalatban, és amint ezt látják, én azért azt remélem és azt gondolom, hogy ugye ez a sztori izgalmas lesz a továbbiakban is nekik. Egyébként jelen pillanatban is izgalmas, mert a kivárás az nem kiszállás, és hogy megnézzük azt, hogy egy kötelező vételi ajánlatot a törvények értelmében is kellett, hogy tegyen a konzorcium az összes részvényesnek, azért a meglévő közkészhányad értelemszerűen csökkent, mert csak egy valaki is úgy döntött, hogy a portfóliónak csak egy részét is eladja, akkor már csökkent volna, de a túlnyomó többsége a részvényeseknek a megtartás mellett döntött, tehát azt mondta, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a tulajdonosi kör milyen lehetőségeket jelent, és kivárnak. Most ez történik, én azt látom, és a következő években inkább azt mondom, hogy egy-két évben kell oda eljutni, hogy akkor ugye tettek mezeire lépünk, és ha ez megtörténik, akkor van értelme arról dönteni, hogy akkor a továbbiakban milyen tőkepiaci manőverekre van szükség, mert ma jelen pillanatban eléggé erős a mérlegünk, és ma azt gondoljuk, hogy elsősorban még a tőkepiac nélküli tudunk finanszírozni különböző projekteket. Bár ugye hozzá kell, hogy tegyem, hogy mi mindig dolgozunk egy-két úgynevezett nagy dobáson is, tehát ez viszonylag gyorsan is változhat akkor, hogyha valamilyen nagyobb ügyön sikerrel tudunk esetleg előrelépni, tehát nálunk azért mindig megvan az a disclaimer, hogy amit mondok, az a mai napra igaz, és aztán persze mindig azon dolgozunk, hogy minél gyorsabban ne legyen az, de viszonylag nagy befektetéseket meg tudunk csinálni saját erőből, illetve hát a többségi tulajdonosok viszonylag szerény osztalékot vettek ki eddig is a múltban, illetve hát az Alteo fizetett egy, azt mondom, hogy szabad szemmel azért már látható osztalékot, de azért az látszott, hogy a nyeresség nagyobb részét mindig megtartjuk további fejlesztésekre. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban is ez egy növekedési sztori, és a növekedési sztori és növekedési papír akkor nem annyira osztalékpapír. Az nem tisztem, hogy most nyilatkozzam arról, hogy milyen osztalékpolitikát fogunk folytatni, de mindenképpen azt gondolom, hogy valami hasonló lehet reális, mint ami eddig volt.
Talán az a befektetők egy részét azért némi meglepetésként érhette, hogy az ajánlat során menedzsment tagok is adtak vissza részvényeket, ugye személyesen te is. Ha jól emlékszem, azt nyilatkoztatok, hogy körülbelül a részvénycsomagnak a fele az, amit igazából felajánlottatok, és ugye a másik fele az, amit birtokoltok. Értelemszerűen ugye folyamatosan vannak MRP programok, és ez, ha jól teljesít a cég, akkor további részvényeket fog jelenteni a menedzsment tagok számára. Egyébként mi volt az oka ennek, hogy egy részét ezeknek a részvényeknek értékesítetted?
Hát ugye nem más, mint a pénzügyi racionalitás. Tehát ugye én 15 éve dolgozom ezen a vállalaton, és nekem gyakorlatilag a for profit tevékenységem az csak és kizárólag erre a vállalatra korlátozódik. Nekem ez az életem, és ezt csinálom. Nagyon sok mindent csinálok még egyébként non-profit alapon, de azok ilyenkor ugye nem esnek alatba. Amikor van egy ilyen lehetőség, akkor ugye van egy kettős gondolat. Az egyik az természetesen, hogy továbbra is szeretném csinálni a vállalatot, és szeretnék dolgozni, és továbbra is életem, halálom a vállalat, akkor ne adjunk el egy darab részvényt sem, mert hát minek is, hiszen úgy megyünk tovább. A másik viszont az, hogy ilyenkor van arra lehetőség, hogy az ember realizáljon valamennyit abból, amit eddig a munkájával létrehozott, és akkor úgy következő az új sztori, az egy új lehetőség. Na most a kettő gondolkodásmód között egy kompromisszumot jelent az gyakorlatilag, ha azt mondja, hogy ember, mint Mátyás király okos lánya, ugye körülbelül, hogy akkor a felét értékesíti. Azt azért mondanám, hogy ez nem az összes részvénynek a fele, hanem ez az akkor birtokomban lévő részvénynek a fele, mint hogy te is mondtad, hogy MRP rendszer van a vállalatnál, illetőleg ugye én az összes fizetésemet és minden mást is a vállalattól kapok, tehát nekem az Alteo kitettségem az nagyon-nagyon nagy maradt továbbra is, ami remélem, hogy egy jó híra a befektetőknek és a tulajdonosoknak, viszont azt gondoltam méltónak, hogyha valamekkora részét realizálom az elmúlt 15 évnek.
Visszatérve a beruházási oldalra, illetve arra, hogy milyen tervekkel rendelkeztek, azért több elemző is követi az Alteo részvényeket, zárójelben azért jegyezzük meg, hogy a jelenlegi célárak is olyan 4000 forint környékén vannak, ami az aktuális árfolyamhoz képest egy érdemi növekedési potenciál, viszont bődületes számokat lehet olvasni, hogy milyen jelenlegi keret áll rendelkezésre az Alteónak ahhoz, hogyha mondjuk akár akvizícióra, akár zöldmezős beruházásra, tehát bármilyen irányba terjeszkedni szeretne. Itt emlékeim szerint 75 milliárd forint körüli nagyságrendet is olvastam. Ez óriási mozgástérnek tűnik, akár még a piaci kapitalizációhoz képest is. Hogyan fogjátok ezt optimálisan felhasználni? Nem akarok újra az osztalék irányba visszanyúlni, hiszen azzal kapcsolatban már elmondtad, hogy ugyanazon az úton szeretnétek tovább menni, de amikor növekedésről beszélünk, és tényleg ekkora a mozgástér, akkor hogyan gondolkoztok ezzel kapcsolatban?
Igen, mi is a stratégiánkban, amikor legutóbb kommunikáltunk számot, akkor azt mondtuk, hogy kb. 70 milliárdos befektetési tér áll a rendelkezésünkre, vagy szándékaink szerint ennyit fektetünk be. Azért ne felejtsük el, hogy ez egy tőkeáttétellel együtti, tehát ez nem mind tőke, hanem ugye megfelelően finanszírozással alátámasztott mozgástér, de valóban jól mondott, hogy ez egy nagyon nagy, és erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy egy darabig most ez a pénz elég arra, hogy befektessünk, és későbben utána van a következő tőkepiaci akción esetleg értelme gondolkodni. Hogy hogyan fektetjük be, hát szigorúan és csak és kizárólag a stratégiánk mentén, de azért ugye nyílnak új lehetőségek, vagy nyílhatnak új lehetőségek. Például a Kokáján nem titok, hogy erősen érdeklődünk a szélenergia iránt, és hát most éppen Lantos miniszter úr nyilatkozta, hogy nagyon közel van az a pont, amikor ez már realitássá válhat, hogy így mondjam. Azért mondom ezt így, mert azt az állítást megfogalmazni, hogy az Alteo szélerőműbe fog fektetni, ezt az állítást akkor lehet megfogalmazni, ha már pontosan látjuk az összes részletszabályokat, és látjuk, hogy milyen megtérülése, és hogy milyen feltételei vannak ennek a dolognak, B, az igazgatóság eldöntötte, hogy ez így működhet. De az, hogy a stratégiánkban a megújulók szerepet játszanak, és Magyarország elindul ugye egy diverzifikáltabb portfólió irányába, és az eddigi túlnyomó részt napos fejlesztések helyett másik technológiát is, ami a világban szintén nagyon elterjedt és vezető technológia alkalmazni akar, akkor azért meglepne biztos téged is, ha azt mondanám, hogy ezzel az Altavo nem foglalkozik. Tehát foglalkozunk vele, nagyon erősen foglalkozunk azzal is, hogy a továbbiakban is szükség van szabályozásra, szabályozási energiára. A kormányzat is kommunikálta, hogy szeretne előre lépni a villamosenergiatárolás területén, pontosan ezek miatt, az okok miatt. Úgyhogy ezek nagyméretű projektek is tudnak lenni. Tehát az 70 milliárd, ez nagyon-nagyon sok egyik oldalról, másik oldalról az a helyzet, hogy a pipeline-unk is szerencsére eléggé tetemes.
Konkrétan a KNTH banktól kaptatok egy 4 milliárd forint összegű hitelt, és ez ugye megfelel az EU legszigorúbb fenntarthatósággal kapcsolatos szabályrendszerének, az EU taxonómiának. Beszéltünk már innovációról, fenntarthatóságról. Mikor épülhet be egy úgymond ESG prémium a részvényeiteknek az árfolyamába, és mire fordítjátok igazából ezeket a hiteleket, amiket ebben a legszigorúbb szabályrendszerben kaptatok?
Erre nagyon büszkék vagyunk, és egyébként az ESG azért egyik oldalról ez nagyon-nagyon fontos, és már most is ugye büszkék vagyunk a minősítésünkre, és csináljuk, de azért azt is látnod kell, hogy ez messze nincs ingyen. Tehát ez egy befektetés, az ESG minősítés, és ha nem hinnék abban, hogy ez megtérül, akkor nem tudom, mit csinálnék, most ezt ne is nagyon taglaljuk. De hiszek benne, úgyhogy nincs is nagyon értelme taglalni, és ugye az, hogy egy ilyen hitelt megkapunk, az egyik első fecske arra, hogy ennek igenis lesznek kézzelfogható előnyei. Említettem már futólag a zöld kötvény kibocsátásnak a lehetőségét, és én is azt gondolom, hogy egy olyan vállalat, amelyik ebben tudatos, az megmutatja a befektetőknek, hogy ő nagyobb potenciállal bír a finanszírozás terén, akár értve ez alatt a teret, vagy értve ez alatt a finanszírozási költségeket is, ami egy versenyelőnyt kell, hogy jelentsen, és hogyha ezt a befektetők megnézik, akkor elvileg ez egy pozitív hatással kell, hogy legyen a részvényárfolyamra. Hogy ez mikor épül be, ezzel nagyon-nagyon nehezet kérdezel, mert ez elsősorban azt gondolom, hogy nem altól specifikus kérdés. Ez annak a kérdés, hogy magyar tőkepiacon ez mikor lesz egy olyan szempont, hogy a befektetők ezért valós prémiumot fizetnek, de azt is látni kell, és hát aki ezzel foglalkozik, az látja is, hogy mind a Budapest értéktős, de mind a Nemzeti Bank azért elég erős, nagy erőkkel dolgozik azon, hogy ezek menjenek. Az értéktősdének azért az ESG stratégiája az markáns, és valós elkötelezettséget jelent, tehát ebben is azért tudok bízni, hogy előbb-utóbb ez a dolog beérik, mert most is látszanak fecskék, például abban, hogy a bankoknak a bizalma markánsan jobb az Altavo felé, mint az átlag, én azt gondolom, hiszen ez a rengeteg minősítés és különböző eszközök, ezek egy fokozott transzparenciát jelentenek, és mindenki feltételezheti, hogy ugye ez a vállalat sokszor is alaposan meg lett már vizsgálva, és ez egy bizalom, és ugye amikor például a kokáért arra tudok visszautalni, amikor tavaly év végén mindenki, hogy mondjam, retteget, hogy mi lesz a gazdasággal, és mi lesz az energiapiacsal, és hogy hány ezer euró lesz a földgáz, és egyáltalán lesz-e. Nagyon drága is lesz, meg nem is lesz, meg mindegy, ezek reális dolgok voltak. Végül is egész jól jöttünk ki belőle országként is, vállalatokként is, de azért nagyon-nagyon sok vállalatnak ez nagyon-nagyon keményen fájt, és sokan vannak sajnos olyanok, akiken ez mi sebeket ejtett. Na most ugye akkor például nagyon erősen megnyilvánult egy bizalom az irányunkban, mert azért elég erősen összezártak a befektetők a bankok mögöttünk, és ha megnézed most historikusan akár az akkori részvényárakat, akár az Altavonak a finanszírozási vagy cash pozícióját, akkor az látszik, hogy mi ezt egy olyan támogatással tudtuk átvészelni, úgyhogy vállalat belsőre egyesült ezzel a bizalommal, ezzel a külső erővel, és én nem hiszem azt el, hogy ez nem egy jelentős érték.
Folyamatosan figyelni fogjuk az Altavo sztoriát, és tényleg további sikereket kívánunk. Napvendége Fiab Csikán Attila, az Altavo NRT vezérigazgatója volt. Szép estét!
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép estét neked is!
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. További kellemes estét kívánunk!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.